Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit tanévnyitó Isten tiszteletünkön. Így fennállva énekeljük a 119. Zsoltárunk első versszakát. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést. A 166. dicséretünk első és második versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első fejezet 8. versétől a 14. versig terjedő szakaszból.
Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által, aki megmentett minket és elhívott szent hívással. Nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez pedig most lett nyilvánvalóvá a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Ennek lettem én hirdetője, apostola és tanítója. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, hogy kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra napra. Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy értsük, halljuk, szívünk befogadjuk, és azt szerint cselekedjünk. Imádkozzunk, kedves testvére! Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te vagy a legfőbb jó, az ember számára elérhetetlen tökéletesség. És mégis te vagy az, aki szüntelenül keres minket, hív magához. Szólítasz, hogy figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szeretettel szerettelek téged. Mindent megteszel, a legnagyobb áldozatot is, egyszülött fiadat küldted hozzánk. Ő a világ ura, mégis alázatos és szelíd. Jézusunk, bár néked adatot minden hatalom menjen és földön, te mégsem parancsolsz, csak kérsz. Szelíden kopogtasz a szívünk ajtaján. És mi hányszor, de hányszor nem vagyunk hajlandók meghallani. Bocsásd meg, hogy ezen a héten is sokat vétkeztünk ellened, mert nem figyeltünk rád. A világ zaja elvette a te halk hangodat. Adj nekünk legalább most egy kis elcsendesedést, rád figyelést. Ha most visszatekintünk az elmúlt hétre, láthatjuk, hogy mennyi mindenért hálát adhatunk neked. A szép időért, a gazdag termésért, az esőért, az egészségünkért, vagy betegségünkben a vigasztalásért, erősítésért, a neked hálából betegeket, gyászolókat, kismamákat szolgáló testvérekért. Köszönjük, hogy a te néped közé számítasz minket, egyedül Krisztus érdeméért. Szeretnénk méltók lenni a te hatalmadra. Óvj meg minket attól, hogy szégyent hozzunk rád, hogy miattunk ne láthasson meg valaki téged. Szentlélek Isten, kérünk, hogy erősíts minket az előttünk álló héten, és adj kitartást, jó előmenetelt a most tanévet kezdőknek. Amen.
A bűnbocsánat öröm üzenetét a Zsoltárok könyvéből olvasom a 86. fejezet 5. verséből. Mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó, igen kegyelmes mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Amen. A 474. dicséretünket énekeljük, Istennel járni, lakozni. Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvasom, a 3. fejezet 15. verséből. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel templomunkban azokat a gyermekeket, akik általában ilyenkor gyermekisten tiszteletre szoktak menni, de most itt maradtak, mert tanévnyitó Isten tiszteletet tartunk. Elindult a tanév, és örömmel szeretném a gyülekezetnek tudtára adni, hogy nagyon sok gyermeket fogunk az idén is tanítani. Iskolások is több mint 400-an vannak, óvodásokat is tanítunk, összesen körülbelül 550 gyermeket fogunk elérni, és kérjük is a testvéreknek a támogatását ebben a szolgálatban. Elsősorban ima támogatásra gondolok, hiszen ez egy óriási szolgálat, óriási lehetőségekkel, ugyanakkor igen fárasztó és sok bölcsességet igényel, kérjük a testvéreknek a támogatását. A mai alkalommal egy olyan üzenetet szeretnék átadni, elsősorban azoknak, akik az iskolába járnak még, illetve az iskolában tanítanak, de azért mindenki másnak is, ami bátorítást jelenthet nekünk erre az évre nézve. Először is szeretnék két képet felvázolni röviden, és megkérdezni elsősorban a gyermekeket, hogy melyiket érzik saját magukra nézve igaznak. A két kép arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen érzés keresztény emberként az iskolában lenni. Ha valaki megtudja rólunk, hogy keresztény emberek vagyunk, hogyha még hitvallást is teszünk Jézus Krisztussal, akkor hogyan szokták ezt fogadni? Az első kép, ami eszembe jutott, egy sztár bevonulásának a képe. Ugye sokszor láttunk már ilyet, talán élőben is, hogy van egy nagy színpad, oda bevonul a sztár, mondjuk egy énekes, és az emberek tátott szájjal lesik, hogy most mi következik. Mit fog mondani? Mit fog előadni? Így érezzük magunkat keresztény emberként az iskolában, hogy mindenki azt várja, hogy akkor mi most beszéljünk a hitünkről? Hogy megosszuk azt, amit kaptunk az Úrtól? Ez az egyik kép. A másik kép az pedig egy vesszőfutásnak a képe. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a kifejezést, hogy vesszőfutás. Ha nem, akkor elmondom nektek, hogy régen, nagyon-nagyon régen a katonaságnál volt egy büntetési forma. Ha az egyik katona valami rosszat tett, akkor azt mondták neki, hogy álljon egy útnak a végére, a társai két oldalról felsorakoztak, és neki középen végig kellett mennie. És akik oldalt álltak, mind a kezükbe fogtak egy vesszőt, és amint elhaladt közöttük a társuk, mindenki egy jó nagyot rácsapott a hátára. Így büntették meg. Ez a vesszőfutás. Esetleg így érzi valaki magát keresztényként az iskolában? Elmegyek hittanórára, és ezzel kifejezem, hogy én Jézus követője vagyok. Mit szólnak ehhez a többiek? Hát nyilván nem csapdossák meg a hátamat, de lehet, hogy úgy elmosolyodnak, hogy hát ez komoly. Te Jézus követője vagy? Na nem már. Ilyen emberrel barátkozzam én, aki ilyen meséket akar nekem beadni? Hagyjuk már ezt az egészet. Tehát mihez hasonlítható egy keresztény ember iskolában való jelenléte? A sztárhoz, akit mindenki szeretne látni és hallani, vagy ahhoz a katonához, akinek végig kell esnie a veszőfutásnak a borzalmain? Attól tartok, és némiképp a saját tapasztalatom is ezt alátámasztja, hogy inkább a második kép az, ami illeszkedik ránk. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy a hit az valami fölösleges dolog. Az csak mese. És aki keresztényként szeretné komolyan venni a hitét, annak szembesülnie kell azzal, hogy a többiek ezt ellenzik, és a maguk módján akár büntetik is. Arra akarnak rávenni bennünket, hogy hallgassunk a hitünkre. Lehetünk keresztény emberek, de az iskolában lehetőség szerint hallgassunk a hitünkre. Esetleg olyanok is vannak, akik megmondják nekünk egyenesen, hogy hagyd abba ezt az egészet, inkább ne is járj a hit útján. És ezzel szemben szeretném megfogalmazni az igének az üzenetét. Mit mond nekünk az ige? Azt mondja nekünk, hogy tekintsünk önmagunkra úgy, mint az evangélium nagyköveteire. Nagykövetnek hívják azt az embert, aki az egyik országnak az állampolgára, de egy másik országba költözik, és ott képviseli a saját országát. Hát Jézus Krisztus követői az Isten országának a polgárai. És amikor beléptek az iskolába, akkor tulajdonképpen ti Isten országát képviselitek a többiek között. Ti vagytok az evangélium nagykövetei. Mit várnak el az evangélium nagyköveteitől? Hát először is azt, hogy ismerjék azt a kincset, amivel rendelkeznek. Mert a keresztény ember gazdag ember. Vannak kincseink, amivel senki más nem rendelkezik rajtunk kívül. Hát mi ez a kincs? Azt olvassuk a 10. versben Jézus Krisztusról, megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ebben az igében két kincset nevez meg Pál apostol. Az első kincs a halál erejének megtörése. Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és nekünk, hívő embereknek nem kell félnünk már a haláltól. Rajtunk kívül mindenki más fél a haláltól. Mindenki tudja, hogy megszületünk, élünk, valamit elérünk ebben az életben, de aztán a végén meg kell állnunk, illetve betesznek minket majd a sírba. És sok ember így éli végig az életét, hogy jaj, mi lesz velem? Mi lesz majd, ha eljön ez az idő? De azt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus feltámadt a halálból. Jézust nem tudta fogva tartani a sír. És azt üzeni nekünk, hogy akik benne hiszünk, ugyanez a sorsunk. Lehet, hogy egyszer meghalunk, de minket sem fog tudni visszatartani a halál, mert mi Jézus erejét megismertük. Ő bennünket mindenképpen fel fog támasztani. Tehát nekünk szabadságunk van a halálfélelemtől. A második kincset pedig így fogalmazza meg, az elmúlhatatlan életet világosságra hozta. És elmúlhatatlan élet alatt nem csupán annyit ért Pál apostol, hogy örök életben lesz részünk. Nem csupán ennek az életnek a kiterjesztéséről, a végtelenbe való kiterjesztéséről beszél, hanem arról, hogy az egy minőségileg egészen más élet lesz. Mert Jézus feltámaszt majd bennünket a halálból, de nem arra az életre, amit most élünk, mert most még vannak szenvedések az életünkben. De Jézus a menny kapuját tárta előttünk szélesre. És ha valaki oda belép, akkor neki olyan örömben és boldogságban lesz része, amit jelenleg elképzelni sem tudunk. Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehet a legboldogabb nap a világon. hogyha a szüleitek azt mondanák, hogy ti tervezhettek meg egy napot, a pénz nem számít, akkor mit találnátok ki az napra? Milyen programokat? Szerintem vannak ötleteitek, igaz? Na most képzeljétek el, hogy ezt megszorozzátok 1000-rel, vagy 10 000-rel. És ez még mindig semmi ahhoz képest, ami a mennyben vár ránk. Mert ott igazi, elmúlhatatlan, örömteli életet készített számunkra az Úr. Tehát mi az a kincs, amivel mi rendelkezünk Jézus követőiként? Megszabadultunk a haláltól való félelemtől, és szabad utunk van a mennybe. Ez a két kincs, ez többet ér minden más kincsnél, amivel ezen a világon lehet rendelkezni. Ti vagytok a leggazdagabbak az iskolában, így is lehetne mondani. Lehet, hogy mások többet mennek a büfébe, lehet, hogy olyan ruhákat hordanak, ami arról árulkodik, hogy ők milyen gazdagok, de valójában ti vagytok a leggazdagabbak, ha Jézus Krisztus követői vagytok. Tehát ez a nagyköveteknek az első feladata, hogy ismerjék azt a kincset, amivel rendelkeznek. A második feladat, hogy ezt a kincset őrizzék meg. Így fogalmaz Pál apostol, a rád bízott drága kincset őrizd meg. Mert ez egy olyan kincs, amit sokszor szem elől tudunk téveszteni. Elfelejtjük. És Pál apostol azt akarja, hogy ne felejtsük el, milyen kincsekkel rendelkezünk. Őrizzük meg a ránk bízott drága kincset. Hát hogy tudjuk ezt megőrizni? Hadd mondjak nektek néhány ötletet, javaslatot, ami segíthet nektek. Isten ugyanis eszközöket ad a kezünkbe, hogy megőrizhessük ezt a drága kincset. Az egyik ilyen eszköz a Biblia olvasás. Nem tudom, hogy közületek hányan szoktak rendszeresen Bibliát olvasni. És most nem a hittanórára gondolok, mert ott tudom, hogy szoktatok. Otthon. És hadd tegyem fel úgy a kérdést, hogy nem feltétlenül erre a nagy Bibliára gondolok. Mert ez sokszor kicsit nehezen érthető, ez sokszor a nagyobbak, a felnőttek tudják könnyebben megérteni, de van-e olyan, hogy valaki a gyermek Bibliáját rendszeresen előveszi és olvassa? Vagy ha a gyermek Bibliából már kinőtt, akkor van-e olyan áhítatos könyv, amit naponta elő szokott venni? Mert azt mondja nekünk az Isten, hogyha az igét befogadjuk a fejünkbe és a szívünkbe, akkor ezáltal ő a maga közelében tart bennünket. Ha tele van az igével a mi életünk, akkor folyamatosan Istenre gondolunk. És ezért hadd bátorítsalak titeket, hogy olvassátok a Bibliát naponta. Kérjétek meg a szüleiteket, hogy vegyék elő veletek együtt. Hogy együtt olvassatok. És hogyha valamit nem értetek, akkor tegyétek fel a kérdéseket a szüleiteknek. És biztos vagyok benne, hogy szívesen segítenek nektek. A másik eszköz, ami segít a kincs megőrzésében, az imádság. Nem elég olvasni az igét. Amikor Bibliát olvasunk, az olyan, mintha Isten szólna hozzánk. De ha csak ő szól hozzánk, de mi nem válaszolunk neki, akkor nem maradunk meg az ő közelében. Az imádság a mi válaszunk. És erre is bátorít bennünket az ige, hogy imádkozzunk rendszeresen. Öntsük ki a szívünket Isten előtt. És hadd mondjam nektek, hogy érdemes olyan időpontot találni az imádsághoz, amikor agyilag készek vagytok rá, amikor pihentek vagytok. Ne elalvás előtt egy fél perccel, amikor már leragad a szemetek, hanem reggel, amikor még teljesen frissek vagytok, induljatok el úgy a napotokra, hogy előtte kerestétek Istent. És este is, amikor imádkoztok, ne nagyon-nagyon későn, hanem egy kicsit előtte. És hadd mondjak még valamit az imádságról, az iskolában is lehet imádkozni. Bármikor lehet szólni Istenhez. Van egy alkalom, amikor szólni is kell az Istenhez, legalábbis én örülnék, hogyha akkor is imádkoznátok, és ez nem más, mint az étkezések. Tudom, hogy hogy működik az iskola, az embert elviszik enni, és mindenki neki kezd. Ha leült az asztalnál, azonnal neki kezd. Ha valaki nem egyházi iskolába jár, akkor nincs egy közös kezdő imádság. De ti nyugodtan imádkozhattok. Meghajthatjátok a fejeteket, és néhány másodpercben némán megköszönhetitek az Istennek. Talán még azért is imádkozhattok, hogy legyen jobb az étel. Legalábbis az én időmben nagyon sokszor olyan volt a menza, hogy azt nem szívesen ettük meg, de ezért is lehet imádkozni. De mindenképpen legyünk hálásak, és naponta többször keressük az Urat imádságban is. És a harmadik eszköz a kincs megőrzésére a keresztény barátok. Hadd kérdezzelek meg titeket, hogy van-e az osztályotokban olyan barát, akihez közel álltok, akiről tudjátok, hogy hívő ember. Hadd tegye fel a kezét az, akinek van hívő barátja az iskolában. Jó? Úgy látom, hogy ezért a gyerekeknek legalább a fele feltette a kezét, és ez nagyjából jelzi, hogy mi újság, köszönöm, most már letehetitek, hogy mi a helyzet az iskolákban. Amikor én voltam iskolás, az én osztályomban senki nem volt rajtam kívül, aki hívő lett volna. Hála legyen Istennek, hogy manapság vannak már hittanórák, több gyermek hallja az evangéliumot, és valószínűleg többen vannak már, akik Jézus Krisztust követik. Nagyon fontos, hogyha van ilyen ismerősötök az osztályban, akkor keressétek az ő társaságát. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy nem ő az, aki természetes módon a legközelebb áll hozzátok. Mert mondjuk ti fiúk vagytok, a másik meg lány, vagy fordítva. És hát én most pont vele barátkozzam. Hát vele is. Keressétek egymás társaságát, mert így lehet megerősödni a hitben. És hadd mondjam örömmel nektek, hogy idén is lesznek alkalmaink, óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek, itt a gyülekezetben, és ha ide jöttök, akkor biztosak lehettek benne, hogy hívő barátokkal találkoztok. És ez mindig meg fog erősíteni benneteket. Nem vagytok egyedül, hanem egy nagy közösségnek a tagjai vagytok, Isten népes családjának a tagjai. Tehát van egy kincsetek, és ezek az eszközök segítenek benneteket abban, hogy ne elveszítsétek ezt a kincset, hanem megőrizhessétek. Olvassátok a Bibliát, imádkozzatok rendszeresen, és keressétek a keresztény barátokat. És végezetül még egy gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni. A nagykövetektől nem csupán azt várják el, hogy üljenek az irodájukban, és szeressék a saját országukat. Hogy örüljenek annak, hogy honnan származnak. A nagykövetektől azt is elvárják, hogy népszerűsítsék a saját országukat. Ez azt jelenti, hogy adjátok tovább a kincset azoknak, akikkel egy osztályba jártok. Mondjátok, hirdessétek valamiféle módon az evangéliumot. Pál apostol így fogalmazott, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Ezt mondta Timóteusnak, az ő tanítványának, munkatársának, sok emberrel találkozol, tudják, hogy hívő ember vagy, gyanús nekik sok tekintetben a kereszténység, én magam is éppen börtönben vagyok, de te ne szégyeld a Jézusról szóló bizonyságtételt. Mondd el bátran mindenkinek. Hát hogyan tehettek bizonyságot? Az nem a hittantanároknak a dolga? Nem úgy néz ki az evangélium hirdetése, hogy jön a hittantanár, összeszedi a gyerekeket, és majd ő elmondja? Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Isten ugyanis elsősorban titeket nevez az evangélium nagyköveteinek. Ti is tehettek bizonyságot. Méghozzá kétféle módon. Az egyik talán a könnyebb. És ez nem más, mint az életnek a bizonyságtétele. Bementek az osztályba, és valahogy mindenki viselkedik. Az egyik gyerek így viselkedik, a másik gyerek úgy viselkedik. Az egyik kedves a többiekkel, a másik pedig azt keresi, hogy hol lehet belekötni a többiekbe. Igaz? A kérdés az, hogy ti a viselkedésetek által mit közvetítetek a többieknek. Hogyha azt látják rajtatok, hogy bennetek békesség van, hogy ti szeretitek a többieket, hogy ti segíteni próbáltok a többieknek, hogy nem káromkodtok, hanem szépen beszéltek, akkor azt fogják mondani, hogy na, ez valami különleges dolog, ez valami olyan, ami úgy figyelemre méltó, olyan példaszerű. Lehet, hogy nem fogják rögtön szóvá tenni. Biztos vagyok benne, hogy nem fogják rögtön szóvá tenni. Nem mondják a gyerekek egymásnak azt, hogy te milyen jó vagy, és miért vagy te ilyen jó, és miért viselkedsz így. De észreveszik, ti is mindent észrevesztek, ők is észreveszik. És ez bennük azért kérdéseket fog felvetni. Mert amikor látnak titeket, akkor megkérdezik maguktól, hogy én miért nem tudok ilyen lenni. Nekem miért nincs békességem? Én miért csak kötekedni tudok? És irigykedni fognak rátok. Lehet, hogy mást mondanak, de belül irigykedni fognak rátok. És ez egyfajta bizonyságtétel. Már az életetekkel bizonyságot tehettek Jézussal. És van egy másik bizonyságtétel, ez a szavaknak a bizonyságtétele. Nyugodtan beszéljetek Jézussal. Nyugodtan. Mert tudtok ti már sok dolgot róla. El tudjátok mondani, hogy ő az Isten fia. El tudjátok mondani, hogy ő a megváltó. El tudjátok mondani, hogy feltámadt a halálból, hogy fölment a mennybe helyet készíteni nekünk. El tudjátok mondani, hogy mennyire szeretitek Jézust. És hogy ő is mennyire szeret benneteket. El tudjátok mondani, hogy gyertek hittanórára ti is, mert jó. És ott még jobban megismerhetitek ezt a Jézust. Nem állítom, hogy tömegek fognak benneteket hallgatni. De ti megtehetitek mindezt. És ha Isten is úgy akarja, akkor ezek a gyermekek, akik hallják a ti bizonyságtételeteket, ők is elindulhatnak Jézus Krisztus felé. Ez is egy jó tapasztalatunk egyébként az iskolában, hogy vannak olyan évek, amikor jár valamennyi gyerek, és a következő évben pedig többen jelentkeznek ugyanabból az osztályból, és nem azért jelentkeznek többen, mert otthon azt mondták nekik, hogy hát idéntől inkább járj hittanórára, hanem azért, mert a többiek, az osztálytársak meggyőzték őket. Bizonyságot tettek Jézusról. Tehát azt üzeni nektek az ige, összefoglalom, hogy ti az evangélium nagykövetei vagytok, fedezzétek fel azt a kincset, amivel rendelkeztek. Jézus erősebb a halálnál, nektek sem kell félnetek a haláltól, és ő készítette el számotokra az örök életet, ami mindennél jobb. Őrizzétek meg a kincset, azáltal, hogy olvassátok a Bibliát, rendszeresen imádkoztok, és gyakoroljátok a közösséget, keresztény barátokat szereztek, és adjátok tovább ezt a kincset másoknak is, tegyetek bizonyságot Jézusról az életetekkel és a szavaitokkal. Isten adjon nektek erőt ehhez az elhatározásotokhoz, és mi is ott leszünk majd az iskolákban minden héten, és segítünk ebben benneteket. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 276. dicséretünk 4. versével. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy számodra ugyanolyan fontosak a gyermekek, mint a felnőttek. Köszönjük, hogy már az Ószövetség idején külön rendelkezéseket adtál erre vonatkozóan, hogyan tanítsuk a gyermekeket, hogyan mondjuk el nekik az igazságot, hogyan szeretgessük őket a te közeledbe. És köszönjük, Urunk, hogy amikor eljött az új szövetség ideje, és eljöttél erre a földre emberként, akkor te magad kerested a gyermekeket, bátorítottál mindenkit arra, hogy engedjék és vigyék hozzád a gyermekeket. És köszönjük, Urunk, hogy te beszélgettél velük, megáldottad őket, és őket is a te követőidként szeretted volna látni. Urunk, olyan boldogság az, hogy ma is vannak gyermekek, akik a te közeledben lehetnek, itt a gyülekezetben és az iskolákban és a hittanórákon. Köszönjük, hogy őket is keresed már ilyen fiatalon, hogy nekik is elmondod az evangéliumot, hogy milyen kincseket szereztél meg, és hogy ezeket a kincseket tőled bármikor át lehet venni hitáltal. Nagyon kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mi szolgálatunkat, és áldj meg minél több gyermeket, hogy rád találjanak, hogy ne csupán a hittanórán legyenek jelen, de személyesen is rád találhassanak. Kérünk, Urunk, hogy újítsd meg minél több gyermek életét, és tedd őket a te evangéliumod nagyköveteivé. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg a szolgálókat is, te adj bölcsességet, hogy tudjuk, mit kell mondanunk, te adj erőt és szeretetet, hogy bírjuk a feladatoknak az ellátását. Kérünk, Urunk, hogy egész évben légy velünk a te kegyelmeddel. És kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját, a felnőtteket is, azokat, akik otthon támogatják a gyermekeiket, de azokat is, akik magányosak, vagy már kinőttek a gyermekek közvetlen neveléséből. Tőled kérünk, Urunk, útmutatást, hogy mit vársz tőlünk ebben az esztendőben. Kérünk, Urunk, hogy te segíts nekünk, hogy akármilyen környezetben vagyunk, hadd lehessünk a te képviselőid ebben a világban. Kérünk, Urunk, hogy te adj erőt és vigasztalást azoknak, akiknek erre van szükségük. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk szívbéli örömöt és békességet a te igéd által. Légy velünk, Urunk, egész évben. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.